Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva a 19. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 19. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Foglaljunk helyet, testvérkem. És a 287. énekünket lapozzuk fel, 287. énekünket, és énekeljük el az első négy versével, a 287. énekünket az első négy versével énekeljük, járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz.
Mint kegyes és
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk. A mennyei jelenésekről írt könyv 13. részét olvassuk végig. És láték egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje és 10 szarva vala, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követé a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték neki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek 2 szarva vala, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsikkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak, akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, ezt a mai napot. Köszönjük néked, hogy megállhatunk a te szent színed előtt, azért, hogy imádjunk téged, hogy tiszteljünk téged. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül. Köszönjük néked, hogy te kijelentetted magad a Bibliában, és köszönjük, hogy eljöttél erre a földre az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük néked, hogy benne megismerhetővé, megragadhatóvá tetted magadat. Köszönjük néked, hogy ma Krisztus körül, az ige körül gyűlhetünk össze. Kérünk téged arra, hogy áld meg szíveinket, áld meg lelkeinket, hogy értsük a te igédet. Lelkeddel világosítsd meg előttünk igédnek drága jelentőségét, Krisztusodnak dicsőségét. Köszönjük néked, atyánk, hogy kérhetjük a te áldásodat önmagunkra. Kérünk, hogy áld meg a gyerekeinket is, áld meg gyerekisten tiszteletet, és áld meg minden helyet, ahol a mai napon, ebben az országban, vagy országhatáron kívül összejönnek az emberek a te tiszteletedre, a te imádásodra. Kérünk téged, hogy mutasd meg a te hatalmadat, szentségedet, szeretetedet, ragyogtasd föl nevedet sok-sok ember előtt, és add, hogy higgyenek te benned, és kövessenek téged az emberek. Így mi is szeretnénk így együtt lenni a mai napon. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. Kérem a testvéreket, hogy az ablakokat csukják be, mert bejön sok hang. És hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, mint tudjuk, még mindig ebben a viszonylag hosszú fejezetben, de a legfontosabb fejezetben tartunk, amely a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról szól, és most is két fontos kérdésen figyeljünk oda. Így kérdezi a KT, mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára, a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Ugye ez az utolsó három szó, ez nagyon fontos. Következő kérdés és rá a válasz. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Énekeljük testvérek a 287. énekünk 5. versét. Öregbítsed, neveljed bennünk a hitet, és az igaz szeretetet adj reménységet. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 24. részéből olvassuk, az 5. versből, és utána a 23-tól a 27. versig. Máté evangélium a 24. részében az 5. vers, és a 23-tól a 27. vers így szól. Jézus mondja, mert sokan jönnek majd az én nevemben, kik ezt mondják majd, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Íme eleve megmondtam nektek. Azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztába van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképp a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus világossá tette, hogy mielőtt ő visszatérne dicsőségben, hogy megsemmisítse ezt az eget és földet, és hamvaiból új eget és új földet teremtsen, előtte meg fog jelenni az a személy, akit úgy ismerünk, hogy az Antikrisztus. Az Antikrisztus. Mielőtt azonban az Antikrisztus eljönne, előtte megjelennek a történelemben az úgynevezett hamis Krisztusok. Vagy többes számban is szokták mondani Antikrisztusok. Hát meg kell tanulnunk itt különbséget tenni a hamis Krisztusok vagy Antikrisztusok, akikből sok van, és az egy, őket beteljesítő vagy kiteljesítő Antikrisztus, az Antikrisztus között. Jézusunk világosan arról beszélt, hogy az ő elmenetele és eljövetele közötti időben, vagyis ebben az időben, amiben mi is élünk, a hamis Krisztusok szinte ellepik ezt a világot. János apostol, Jézusnak a tanítványa, alig néhány évvel később ezt írta: hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. A helyzet azóta sem lett jobb, sőt rosszabb lesz. Sok Antikrisztus jött ki, és van jelen ebben a világban. Ezt tudnunk kell, és erre számítanunk kell. Egy olyan hatalmas témakör ez, amikor hozzáfogunk a hamis Krisztusokkal való foglalkozáshoz, hogy igazából nem is tudjuk ezen a mostani istentiszteletünkön végigbeszélni. Kiadtam a vázlatot, de annak csak az első pontjáról fogok ma beszélni, a többiről, ha Isten éltet ma jövő vasárnap. De azt akartam, hogy a testvérek előtt legyen az egész gondolatmenet, és így adtam ki a vázlatot. A hamis Krisztusoknak az ismérveiről szeretnék tehát majd kicsit beszélni nektek. Először is ezen belül a megjelenési formájukat szükséges átgondolnunk röviden. Először úgy látjuk az Úr Jézusnak a szavaiból, hogy a hamis Krisztusok vagy Antikrisztusok valós személyként jelennek meg. Jézus azt mondja róluk, hogy majd ezt fogják mondani: én vagyok a Krisztus. Azaz önmagukat Krisztusnak, Krisztus képviselőinek adják ki, olyan embernek, akit Isten felkent, akit Isten elküldött ebbe a világba, hogy az embereket a boldogtalanságból a boldogság világába vigye át, a békétlenség világából a békesség világába, az igazságtalanság világából az igazságosság világába, a szociális nélkülözésből az anyagi jólét honába, a régi világból, a régi társadalomból az új világba, az új társadalomba. Isteni felkentként állnak az emberek előtt, és azt mondják, hogy jöjjetek, mert én elvezetlek titeket egy szép új világba. Az Úr Jézusnak a szavait éppen kiegészíti, amit egyébként János apostol ír róluk a második levelében. Azt írja róluk, hogy az antikrisztusok vagy hamis Krisztusok ismertető jele, hogy nem vallják Jézus testben megjelent Krisztusnak. Tehát a názáreti Jézust viszont nem vallják testben megjelent Krisztusnak. Magukat, hogy így mondjam, isteni küldöttnek vallják, de a názáreti Jézust megtagadják. Ez az érmének a két oldala. Ő nem, de mi igen. Jézus isteni küldött voltát, messiás voltát, messiási művét megtagadják, de egy szuszra önmagukat emelik és tolják föl Krisztussá. Tehát a hamis Krisztusok, testvéreim, olyan emberek, jegyezzük ezt meg, olyan emberek, valóságos húsvér emberek először is, akik magukat isteni küldöttnek minősítik, mások is annak minősítik őket, és bizonyos emberek, embercsoportok, egyes népek jóltevőinek állítják magukat, szemben a názáreti Jézussal. A Krisztus név, a felkent név, az az ő szájukban nem a názáreti Jézust jelenti, hanem egy olyan kód, amivel azt a valakit jelzik, aki kivezeti az embereket, vagy emberiséget a bajból, a szomorúságból, a nyomorúságból, a nélkülözésből, az igazságtalan viszonyok közül, és elvezeti őket a boldogság, a szeretet, a békesség honába, a földi mennyországba. Mi vagyunk számotokra a sötétség korának a vége, és a világosság korának az elkezdői. Mi vagyunk a ti jótevőitek. Isten így rendelt bennünket, mondják ezek az emberek. Kedves testvérek, kétségtelen, hogy manapság is, hát egyfelől voltak a történelemben már ilyen emberek, másfelől meg még vannak is ilyen emberek, akik magukat így adják el. Lehet, hogy nem mondják kifejezetten magukat isteni küldöttnek, Krisztusnak, de mégis mégis úgy adják elő a dolgot, mintha ők azok lennének, ugye. Hát Hitler is ilyen alak volt, aki azt hirdette meg az ő népének, hogy ha őt követik, akkor eljutnak a földi mennyországba, a harmadik birodalomba. Ugyanilyen emberek voltak a kommunista diktátorok is egyébként, akik magukat hát úgy adták el, hogy jöjjetek, és a kommunizmusba mi a párt élén elvezetünk ugye benneteket. De voltak olyanok is, akik kifejezetten azt mondták, hogy ők a Krisztus. Volt egy ilyen ember, akit úgy hívták, hogy Oscar Bernhard, 1941-ben halt meg. Önmagát az igazi Krisztusnak hirdette, aki az emberiségnek a megmentő grál üzenetet átadja. Volt egy George Baker nevű ember, 1965-ben halt meg, ez egy amerikai feketebőrű ember volt, aki magát Isten második inkarnációjának tartotta. Volt egy francia férfi, George Roux-nak hívták, aki 1947 karácsonyán azt kezdte magáról hirdetni, hogy ő a visszatérő Jézus. Egy holland pünkösdista, Lauren Forthuizen, ő magát a második Ádámként hirdette meg, ami Jézusnak a neve a Szentírásban. És itt talán még sokan ismerik ezt a Sun Myung Moon nevet is, aki a Moon szektának a megalapítója, egy koreai férfi, aki magát Isten fiának hirdette, és ennek a Moon szektának a megalapítója. Ezek az emberek magukat mondták ilyen isteni küldöttnek, isteni személynek, és hívták az embereket, hogy kövessék őket. De volt olyan ember is, például ez a Jiddu Krishnamurti, aki egy hindu fiúcska volt, és akiről a Teozófiai Társaság elnök nője azt állította 1911-ben, hogy ő a világtanító, a visszatérő Krisztus, Lord Maitreya. Tehát ilyen emberek voltak már a történelemben, meg lesznek is. Ezeket az embereket, hogy félreértés ne essék, nem szokták börtönbe zárni, vagy elmegyúgy intézetbe se szokták őket zárni. Hagyják őket, hogy hadd ténykedjenek. Bár kétségtelen, hogy talán nekünk furcsa ez. Mi azt mondanánk, hogy ezek bolondok, vagy nem normális emberek. Hát lehet, hogy mi ezt mondanánk róluk, de sokan nem ezt mondják róluk. Sajnos sokan hisznek nekik egyébként. Ugye a Moon szektának is például világszerte elég sok követője van, és hát mindig akadnak emberek, akik bedőlnek ezeknek a hamis Krisztusoknak. Bedőltek sokan, hogy visszatérjek a Hitlernek is, meg a kommunista diktátoroknak is, és hittek ebben az egész ideológiában, amit előadtak, mert annyira hitelesnek, annyira elfogadhatónak tűnt az eszme, és maga az is, aki esetleg azt hirdette. Tehát a hamis Krisztusoknak van egy ilyen személyes megjelenési formája. De átérnék egy másik megjelenési formájukra is, tudnélik, amikor képzeletbeli alakként jelennek meg. Ugye amikor például én beszélek nektek az Úr Jézus Krisztusról, akkor ti elgondoljátok, hogy milyen az a Jézus, akiről én beszélek. Elképzelitek magatoknak. Ha én rosszul beszélek Jézusról, akkor rosszul fogjátok elképzelni őt. Vannak olyan emberek, akik rosszul beszélnek Jézusról, és akiknek a szavai nyomán az emberek rosszul képzelik el Jézust maguknak. Egy rossz képzeletbeli Jézusuk van. Ezek a képzeletbeli Jézusok is, amelyek nem állnak összhangban, nem állnak fedésben a bibliai Jézussal, ezek hamis Jézusok, hamis Krisztusok. Valahányszor, testvérek, olyan Jézussal találkozunk, aki nem áll összhangban a bibliai Jézussal, mindig hamis Jézussal van dolgunk. Mindegy, hogy kitárja azt elénk. Aki eltér, testvérek, a kicsit tér el, vagy nagyon tér el a bibliai Jézus képétől, amit az apostolok, mint szemtanúk és fültanúk írtak le nekünk, aki attól eltér, ismétlem, akár kicsit, akár nagyon, az már is egy hamis Jézust tár elénk, és mi pedig, ha ezt meghallgatjuk és elfogadjuk, egy hamis Jézust képzelünk el magunknak. Nagyon vigyázni kell ezzel a dologgal, testvérek. Már János apostol is arról beszél, hogy jönnek emberek, és nem arról a Jézusról beszélnek, akiről ők beszéltek. Írja a keresztjén embereknek, hogy vigyázzatok, mert jön hozzátok valaki, és nem vallja Jézust, testben megjelent Krisztusnak. Jézusról beszél talán valamit, de nem vallja őt testben megjelent Messiásnak. Levág Jézusról valamit, amit nem lehet róla levágni, mert mi, akik ott voltunk vele, láttuk és hallottuk, és mi bizonyságot teszünk róla, hogy ez a Jézus, ez a Krisztus, az Istennek a Messiása, akit azért küldött az Isten, hogy benne higgyünk, és általa a pokolból a mennybe jussunk, és boldog emberekké legyünk. De jönnek ezek az emberek, és tanítanak Jézusról, beszélnek Jézusról, de nem mondják, hogy ő a Krisztus, hanem azt mondják, nem ő a testben megjelent Krisztus. Rosszul tanítanak róla. Pál apostol ugyanazt mondja a második korintusi levélben, hogy félek nagyon, írja a korintusi gyülekezet tagjának, hogy ahogy a kígyó ravaszul megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitok is eltávoloznak a Krisztus iránti tisztaságtól és őszintességtől, mert ha jön valaki és mást Jézust hirdet, mint akit mi hirdettünk, ti szépen elfogadnátok. Abban a gyülekezetben megjelentek emberek, akik Jézusról kezdtek beszélni, de nem arról a Jézusról, akiről Pál apostol beszélt a gyülekezetben, hanem egy kicsit megváltoztatták a Jézusról való tanítást. És azt mondja Pál, ez már nem az a Jézus. Vigyázzatok, nehogy egy hamis Jézus követőivé legyetek, és eltávolodjatok az igazitól. Ugyanezt látjuk Pál apostolnak a Galata levelében is, ahol Galácia az egy kis terület volt, és ott megjelentek a keresztény gyülekezetek, akiket Pál apostol és munkatársai tanítottak, hogy kicsoda az igazi Krisztus, kicsoda az igazi Jézus. És ott megjelentek olyan tanítók, akik elkezdték mondani, hogy Jézus nem elég önmagába ahhoz, hogy üdvözítsen benneteket, hanem nektek még be kell tartanotok a törvény előírásait. Még körül kell metélkedni, meg be kell tartani ezt a zsidó ünnepet, meg azt a zsidó ünnepet, és majd akkor, ha a törvényt betartjátok, akkor majd Jézus üdvözít benneteket. Pál apostol azt mondja, aki ezt hirdeti, átkozott legyen. Hamis Jézust hirdet. Mert az a Jézus, akiről mi beszélünk, elég az ember üdvösségéhez, és nem kell az embernek hozzátenni még valamit az ő művéhez és az ő dolgaihoz. Ő elég, amit elvégzett a kereszten, az üdvösséghez. Az egy hamis Jézus, akiről beszélnek nektek. Az nem az igazi Jézus. Egy kicsit meg van változtatva, de ez elég az, hogy már hamis legyen. Mindjárt tudjuk ezt, testvérek, hogy cigányoktól bocsánat, nem vásárolunk aranyat. Mert lehet, hogy nagyon úgy néz ki, mintha igazi lenne, de otthon aztán ki fog derülni, hogy becsaptak minket, mert csak rész volt. De nagyon úgy néz ki, mintha igazi lenne, de mégse az. És mi jártuk meg, és mi jártunk pórul. És testvéreim, itt hát egy olyan terület nyílik előttünk, amit hát nem is tudom pontosan, hogy lehetne leírni, mert a különböző korokat, ha nézzük, állandóan abba ütközünk, hogy bizonyos emberek Jézusról nem tanítanak jól. Nem úgy beszélnek róla, mint az apostolok az evangéliumokba. Akik látták, akik hallották, akik szemtanúi, fültanúi voltak az ő dolgainak. Nem úgy beszélnek róla, Jézusról, ahogy ezek beszélnek. Már az első kereszténységben, a régi kereszténységben megjelentek a különböző emberek, és mondták például doketisták. Ó, Jézusnak nem volt igazi teste, csak egy ilyen látszat teste volt neki, csak úgy nézett ki, mintha teste lett volna. A kereszten nem igazán szenvedett, mert nem volt neki egy valóságos teste, csak egy ilyen virtuális teste volt neki. Akkor jöttek az ariánusok, ugye, mondták, hogy hát Jézus csak egy ember volt, nem volt Isten, ugye. Eltagadták Jézusnak az Isten voltát. És nem tudom hány monoteléták, a monofizita, mindenféle tévejgések jöttek fel az első keresztény századokban Jézussal kapcsolatban. És még végül a kereszténység fő vonala, ezeket a különböző tévejgéseket ugye elítélte. És a 325-ös níciai zsinaton, illetve 451-ben a kalcedoni zsinaton megfogalmazták a bibliai krisztológia alapvonalait. Mind a mai napig, amire mi egyházunk is ezekhez tartja magát, a reformátorok hitvallásaink, mind ezekhez a régi ősi hitvallásokhoz nyúlunk vissza, amikor Jézusról beszélünk, mert ezek a Bibliából kivett tételek és mondatok. Ez az igazi Jézus. De hát testvérek, telt múlt az idő, ugye, az egyház egyre inkább ugye elromlott, megromlott. És megjelent a római katolicizmus a színen, ugye a reformáció idején. Ott már kijelentették az ostjáról, hogy az Jézus. Ez is egy hamis Jézus. Amikor az ostjáról azt mondják, hogy annak a lényege nem az, hogy ostja, hanem annak a lényege az, hogy Jézus. És itt két összekeverik ugye a mennyben lévő megdicsült Jézust, belehozzák, belevetítik abba az anyagi valóságba, és azt mondják, ez itt Jézus, imádjátok. És akkor hozzáfognak, és letérdelnek, és keresztet vetnek, és szentségimádást tartanak, és hódolnak az ostya előtt, mert azt hiszik, hogy abba van benne Jézus. Nincs benne Jézus, testvére. Nincs benne, ez egy hamis Jézus. Aztán testvéreim, hát nem is tudja az ember, hogy gondoljátok a Jehova tanúira. Azok ugyanazt mondják az unitáriusokkal együtt, ugyanazt mondják, amit a régi ariánusok mondtak, hogy Jézus nem Isten. Jézus igen, egy nagyszerű valaki, de ő nem Isten, nem örök Isten. Isten örökbe fogadta őt, esetleg elfogadta, mint egy embert, hogy legyen az ő fia, de nem az ő örökké való fia, nem isteni személy. Hamis Jézust hirdetnek, testvérek. És aztán itt van a liberális teológia, testvérek, a protestáns liberális teológia. Hát erre már nem is tudja az ember, hogy mit mondja, mert ezt árasztják, az mostani teológiáinkon is ezt tanítják. Jézus, hát ugye igazából nem született szűztől. Nem is Betlehembe született. Ugye? És nem is támad föl igazán a halálból, hanem csak a tanítványok úgy hitték, hogy föltámadt a halálból. A történeteit azok nem úgy voltak, hanem azokat később találták ki, és utóbb ráaggatták Jézusnak a személyére. És valójában nem is lehet semmit se tudni igazán a Jézusról, erről a történelmi szeméről. Mert amit a Bibliából megtudunk, az nem igazán róla szól, hanem a régi keresztjénekről, akik ezt és ezt hitték róla, és aztán kitalálták ezeket a különböző sztorikat, hogy járt a tengeren, meg meggyógyította az embereket, meg ezt, meg azt tanította. Utóbb, sok száz évvel később bizonyos esetekben adták Jézus szájába ezeket a sztorikat. Vagy ruházták rá ezeket az eseményeket. Ez is hamis Jézus, testvérek, akárhogy csűrjük, csavarjuk. Eltérés a bibliai Jézustól. Akkor is, ha teológusok mondják. Akkor is, ha ugyanazt, amit a liberális teológiában tanulnak, vannak lelkészek, akik fölviszik a szószékre, és ott mondják tovább az embereknek, a hozzátok hasonló gyülekezeti tagoknak, akik elmennek a templomba, és azt várnák, hogy az igazi Jézussal, és általa Istennel megismertesse őket a lelkész, de nem az fog történni. Mert a lelkész elhitte, amit a teológián az új testamentumi professzor mondott neki, és azt fogja előadni az embereknek, és egy hamis Jézust fog az emberek elé tárni. És ha az emberek hisznek Jézusban, akkor egy hamis Jézusban fognak hinni. Nem az igaziban. Most ott tartunk, testvérek, hogy Jézusnak a halála az nem egy helyettes engesztelő áldozat volt. Nem helyettes engesztelő áldozat. Ő meghalt a kereszten, de ez csak egy példamutatás, hogy mi is legyünk ilyen önfeláldozók. És az egésznek elveszik a lényegét, a savát, a borsát, megváltoztatják a Jézusról szóló beszédet. Liberális teológia. Számos ilyen könyv van, testvérek, talán a mi, sőt, biztos is, hogy a mi iratterjesztésünkben nem lehet ilyen könyvet kapni, legalábbis remélem, hogy nem lehet ilyet kapni. De hát nagyon vigyázni kell Calvin kiadónak, meg egyéb református, evangélikus kiadóknak a könyveivel, mert lépte nyomon belebotolhatunk ilyen dolgokba. És aztán hagyjuk ezt, testvérek, ott van az új pogányság. Ugye megjelenik Magyarországon a pártus Jézus. Ez is egy hamis Jézus. Semmi köze a bibliai Jézusnak. Jézus nem magyar volt, meg nem az ős magyarok ősei közül származott. Ő zsidó volt, és ő az emberiségnek adott ott egyetlen üdvözítő. Jézus nem magyar, és nem a magyaroknak, nem tudom, legkiválóbbika, ami Krisztus Urunk, hogy Badinyi Jósé és társai ezt a hazugságot terjesztik. Úgy egyébként, hogy annyira tudományosnak van beállítva, hogy a szegény jó magyar, aki nem ismeri a Bibliáját sem, meg a történelmi adatoknak se tud utána nézni, és azt adnak be neki, amit beadnak, az simán beveszi ezeket a dolgokat. Simán beveszi. Hazugságok tömkelege, fikciók tömkelege, rossz következtetések tömkelege. Hamis Jézus. Ez is egy hamis Jézus. A pártus Jézus. Aztán testvérek, ugye állandó nagy port kavarnak föl mindig a gnosztikus iratoknak a fölemlegetésével. Hozza a National Geographic, az újság, a TV, a nem tudom milyen újság, hozzák a Tamás evangéliuma, az most megváltoztatta, a Júdás evangéliuma megváltoztatta a Jézusról szóló eddigi elgondolásokat. Ősi iratok, amik több száz éve Jézus valóságos élete után keletkeztek, soha nem fogadta el a kereszténység ezeket az iratokat, ismerték őket ősidőktől kezdve, most mint valami nagy újdonságot tárják, nagy szenzációt tárják az emberek elé, a gyanútlan jó magyarokat megtévesztve ezzel is. Hamis Jézusok, testvérek. Elképzelik, hogy ilyen volt, ez volt a felesége, az volt a felesége, ide vándorolt, oda vándorolt, hindu lett belőle, indiai nagy tanítóvá változott, mindent elmondanak róla, ami badarság létezik, testvérek. Hamis Jézusok, hamis Jézusok. Akkor kezünkbe vesszük a különböző könyveket. A Dan Brown-nak a könyveit, a Da Vinci kódot, ugye, ott is, ezt nem is tudtuk, hogy így volt. Ott is a hazugságok tömkelege Jézusról, a féligasságok tömkelege. Nem valamelyik este volt a Jézus utolsó megkísértése című film a tévében. Kazantzakisnak, a görög írónak a regénye. Hamis Jézus. Jézus nem olyan volt, testvérek. Nem az volt. Elővehetjük az új evangélikál irodalmat, a híres nagy bestseller lett Amerikában, a Viskó című regény. Itt is teológiai tanárok vonultak ki, hogy teljes fegyverzetbe mindenkit bolondnak minősítve, aki ellene beszélt annak a könyvnek, többek között engem is egyébként, védelmükbe vették. Hamis Jézusról van szó abban is, testvérek. Hamis Jézusról. Nem is tudom, hogy hova jutunk így, nem is, be is fejezem a sor, testvérek. Érzékeljétek, irodalmi művekben, filmekben, Jézusról készült filmek. Alig találunk olyan filmet, amelyikben valami bibliai dolog lenne Jézusról. Egy csomó kifacsarás, eltorzítás, kezdve a Jézus Krisztus szupersztártól, az idősebbek még ismerik, vagy emlékeznek rá, de hát állandóan újra fölfrissítik, és a többi. Tehát regények, filmek, újságcikkek, vallási közösségek, régi vallási közösségek, új vallási közösségek beszélnek össze-vissza Jézusról, testvérek. Hamis Jézus tárnak az emberek elé. De a harmadik megjelenési formájukra is át kell, hogy térjek. A harmadik megjelenési formája hamis Jézusoknak a látomásokban, az álmokban történik. Ugye előjönnek, testvérek, emberek, egyfelől ezek a katolicizmusba jönnek elő, rengeteg ilyen katolikus szent, meg nem tudom minek tartják őket, akik előhozakodnak, hogy ők, nekik, amikor már eleget éheztek, és eleget szomjaztak, megjelent Jézus. Már lehet, hogy nekünk is megjelenne, hogyha annyi ideig nem ennénk, és nem innánk semmit. Egy hamis Jézus. És ő nekik az Úr ezt mondta, meg azt mondta, meg amaszt mondta. És utána ezeket szentté avatják meg, mert ők találkoztak Jézussal. Nem találkoztak Jézussal. Jézus megmondta, hogy nem fog megjelenni senkinek, majd akkor fog megjelenni, amikor visszajön ítélni élőket és holtakat. És azt mondta, hogy boldog az az ember, aki nem látja őt, és mégis hisz benne. De ezek az emberek jönnek, hogy ők látták. Ő nekik látomásba. Előjönnek ezek a katolicizmusba, előjönnek az úgynevezett pünkösdista vagy karizmatikus körökbe is, testvérek. Olvashatjuk Paul Jongi Csónak, hogy jelent meg Jézus. Fölnézett látomásba, és látott két izzó lábat maga mellett, és fölnézett, és nem tudta, hogy kit lát a látomásba. Előadja, hogy ő azt végül ránézett az arcára, és látta, hogy tövis koronás. És akkor ez Jézus. És akkor Jézus mindenféle üzeneteket ad neki, és ő azokat utána továbbadja. Természetesen bibliátlan üzenetek tömkelege, amit Jézus szájába ad. Afrika evangelizátorának nevezik most, Afrika Billy Grahamjének nevezik, Reinhard Bonnkét, nagy amerikai evangelizátor. Az ő Isten erejével teljes ember. Mondja ő, ugye? Ő is látta Jézust. Látomásban megjelent neki, beszélgetett vele. Testvérek, most mit mondjon az ember? Még lehetne ezt is sorolni, de már nem akarom tovább sorolni. Azok a vallás alapítókat, meg gyülekezet alapítókat, akiknek megjelent állítólag Jézus. Amikor Jézus megmondta a Bibliában, hogy nem fogják őt látni, addig, amíg vissza nem jön. Ők mégis állítják, hogy nekik még Jézus kivételtett velük. Hamis Jézusok. Személyként, képzelt alakként, vagy éppen látomásokba. Hemzsegnek mindenhol. Mondott János apostol, sok hamis Krisztus, sok antikrisztus jött ki a világba. Hát azóta még több. Nézzük testvérek ezeknek a hátterét, egy pár szót még hadd szóljak ezekről. A háttér. Az egyik legdöbbenetesebb ismérve ezeknek a hamis Krisztusoknak testvérek, nem is gondolja az ember ezt, de Jézus azt mondja, illetve hát az íge azt mondja, hogy közülünk váltak ki. Tehát ezt lehet mondani, hogy az antikrisztusok, vagy hamis krisztusok az igaz kereszténység köréből emelkednek ki, vagy legalábbis a kereszténység köréből emelkednek ki. Ezek a valakik nem az ateisták közül, meg az istentagadók, meg nem tudom kik közül keverednek elő, hanem magának valami módon a kereszténységnek a köréből. Megdöbbentő ez, amit mond János apostol. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mi a céljuk? Mi a céljuk? Azt mondja, hogy különösen az a céljuk, hogy az embereket félrevezessék, de nem csak azt mondja, az embereket félrevezessék, ha lehet, eltévejítsék a választottakat. Ezt mondja. A választottakat. A hamis krisztusok, az antikrisztusok mindenkit meg akarnak nyerni maguknak, de különösen is célkeresztjükbe teszik az Isten választottait. Az Isten igaz gyermekeit, akiket Jézus megváltott, akik hitre jutnak, akik valóban beállnak a Krisztus követésébe, és szív szerint akarják követni az Urat, és követik is. Különösen is behozza őket a sátán a célkeresztbe, hogy ha lehet, eltántorítsa őket az igazi Krisztustól, és átállítsa őket valamely hamis Krisztusnak a hívei táborába, vagy követői közé. Nagyon-nagyon naív az az ember, és nagyon kritikátlan az a hívő, aki nem veszi ezt halálosan komolyan. A hamis Krisztusok engem is megcéloznak, hogy engem is eltántorítsanak az Úr Jézustól. Nézzétek az elfogadottságukat. Azt mondja Jézus ezekről az emberekről, hogy sokakat elhitetnek. Sokakat elhitetnek. Rendkívül sok hívük, védelmezőjük, szószólójuk lesz maga a kereszténység köréből. Körülrajongják őket. És aki azt hiszi, testvérek, hogy az igazság ott van, ahol sok tömeg van, ahol nagy ember sokaság van, az nagyon nagy veszélybe van. Mert sokszor az igazság ott van, ahol csak egy ember van, vagy éppen nagyon kevés van. És a sokaság nem az igazságnak az ismérve. Nagyon sokan lesznek a hamis Krisztusok követői. És miért, kérdezzük? Azért, testvérek, mert az emberek legmélyebb vágyainak a kielégítését ígérik. Azt ígérik, hogy e világon téged boldoggá teszünk. Te neked békességet adunk. Sőt, nem csak neked, hanem a környezetednek is, az egész világnak is. És a nagy ígéret mellé, testvérek, ami az embernek a legmély szívvel vagy lelke legmélyét érinti meg, még ráadásul ezek az emberek nagy jeleket és csodákat fognak tenni. Erő megnyilvánulások fogják kísérni, vagy kísérik a munkájukat. Sok esetben ezek, ha személyek, vagy ha elképzelt alakok, akkor is, de még a látomásban megjelenő Jézusokra is igaz. Valamiféle lenyűgöző, megragadó jelek, és azt a benyomást keltik az emberekbe, hogy ezek a valamik, vagy valakik, ezek nem csak nagy dolgot ígérnek, amire mi nagyon vágyunk, hanem ezt képesek is lesznek nekünk megadni, mert olyan hatalmasak és olyan erősek. Hát persze, hogy hiszünk bennük. Hiszünk bennük. És megyünk utánuk. De emlékezzetek, hogy amikor Mózes megtette a csodáit a fára előtt, a fáró varázsló is megtették a maguk csodáit. Mózes az Isten erejével, ez meg a sátán erejével működtek, és tették a csodákat. Hatásuk nagy lesz ezeknek az embereknek, mondja Jézus, vagy ezeknek a hamis Krisztusoknak, és vannak nekik munkatársaik is. Munkatársaik vannak. Azt olvassuk, hogy többször, ahogy Jézus beszél róluk, mindig mondja, a hamis Krisztusok és a hamis proféták. Össze vannak kapcsolva egymással. Mi már beszéltünk a hamis profétákról, most csak utalok vissza rá, hogy a hamis proféták, azok tulajdonképpen Isten nevében mondanak rossz dolgokat, hamis dolgokat, amiket Isten nem üzent rajtuk keresztül. Például ők lesznek a propagandistái ezeknek a hamis Krisztusoknak. Mindig vannak szószólók, ezek a hamis proféták, akik a hamis Krisztusok mellett verbúválnak. Keresztjének között egy csomó ilyen hamis proféta van, aki egy próbál megnyerni ennek valamelyik hamis Krisztusnak a követésére arra, hogy bízzál benne, ahhoz ragaszkodjál. És az utolsó dolog, amit még itt megpendítenék előttetek, hogy vajon mi a szerepük ezeknek a hamis Krisztusoknak? Mi a szerepük ezeknek? És itt, testvéreim, nagyon fontos visszaemlékeznünk, amit mondtam korábban, hogy a bibliai végidőkről való gondolkodás egy kifejlődő és előrehaladó gondolkodás. Azt mutatja, emlékeztek, hogy a gonoszság egyre nagyobbra dagad, hogy így mondjam. Egyre szélesebb körbe terjed el. És az antikrisztusokra is, a hamis Krisztusokra is igaz ez. Először csak néhány, aztán több, 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 és a végén megjelenik az antikrisztus. Az antikrisztus áll a hamis Krisztusok végén. Egy valaki, akiről a Jelenések 13-ban olvasunk. A sok-sok antikrisztus, hamis Krisztus után megjelenik az egy antikrisztus, az egy hamis Krisztus. Krisztusnak a másolata, egy vallásos alak, aki az egész emberiséget bűvöletébe ejti. Aki azt mondja magáról, hogy ő több, mint a názáreti Jézus, és annak a személye is be van integrálva az ő személyébe. Egy olyan valaki, aki azt mondja, az én tanításom több, mint a názáreti Jézusé, mert az ő tanítása is be van integrálva az én tanításomba. És az, ami ővele esett, az esik velem is, mert én is meghaltam, egy halálos sebben van megsebesítve, de föltámadtam, és élek. És nem sorolom, mert akkor belemegyünk az antikrisztus témájába. De testvérek, az összes hamis Krisztus azt a célt szolgálja ebbe a világba, hogy felkészítse az emberiséget az antikrisztus elfogadására. Mind csak egy előjáték. Mind csak egy előjáték. Akár látomásban jelenik, akár személyként jelenik, akár tanításban jelenik meg, képzeletbeli alakként. Mind azt az egy célt szolgálja, hogy az embereket felkészítse a végső antikrisztus előtti meghajlásra. Ezek az antikrisztusok, hogyha szabad egy máshogy megközelítenem, arra jók, hogy az emberiségben lerombolják, szétmossák, szétmorzsolják az igazi Jézusnak a képét, a bibliai Jézus képét. Az embereket tökéletesen elbizonytalanítsák abba a kérdésbe, hogy akkor kicsoda igazából Jézus. Már nem tudják megmondani az emberek, hogy a sok Jézus között akkor hon van az igazi. És azt mondják már, akkor a názáreti Jézus csak egy a sok közül. Pedig ő nem egy a sok közül, ő az igazi. De annyian vannak mellé rakva, hogy az ember elbizonytalan. Olyan az egész, mint a Ludas Matyiba, bocsánat, a hasonlatért. Az utolsó verésnél, ugye, mindenki elkezdi mondani a piacon, hogy én vagyok Ludas Matyi, én vagyok Ludas Matyi, én vagyok Ludas Matyi. Végül az igazi Ludas Matyi ugye csak elkalapálja harmadszor is ugye a Döbrögit nagyságos urat, de nem tudják a pribékek, hogy kit fogjanak meg a sok Ludas Matyi között. Hol az igazi Ludas Matyi? Na így vagyunk, hogy az igazi Jézus mellett ott van egy csomó hamis Jézus, és az emberek már nem tudják, hogy akkor hol az igazi. Melyik az igazi? Készek lesznek, miután elhomályosodik, elvész előlük a valódi Jézusnak a képe, simán készek lesznek befogadni egy hamis valakit, aki azt mondja magáról, ő a Krisztus. Ő az igazi isteni küldött, aki a boldogtalanságból a boldogság világába elvezeti az embereket. akinek a személyébe integrálva van már a názáreti is, meg a tanítása is, meg az evangéliuma is, meg a hatalma is megvan, mert nagy jeleket és nagy csodákat cselekszik. Propaganda minisztere is lesz a végső hamis próféta személyébe. És az emberek azt mondják, na ez kell nekünk. Ez kell nekünk. Végül testvérek, azt kell mondanom, hogy vigyázzatok. Ugye János apostol mondja, én csak ismétlem, vigyázzatok. Aki komolyan veszi az egész kereszténységet, Jézus ügyet, az vigyázzon. Ha tudjuk is, hogy az antikrisztusoknak, hamis krisztusoknak szerepe micsoda, vigyázzunk, nehogy bedőljünk valamelyiknek. És hogy nehogy bedőljünk, testvérek, a sötét háttér előtt, ezért kell nekünk foglalkozni ezzel a Jézussal itt, amelyik a Bibliában van. A legjobb gyógyszere, hogy nehogy bedőljünk az antikrisztusoknak, a legjobb immunológia, hogy elkezdjük tanulmányozni egyre mélyebben, és újra meg újra, és ismételten a Bibliát, ahol az igazi Jézus képével találkozunk. Mert ha igazán és egyre jobban, egyre mélyebben megismerjük az igazi Jézust, az ő személyét, tanítását, jellemét, akkor föl tudjuk ismerni a hamisítványokat. És nem vészel a számunkra a sok ludas Matyi között az egy. Bocsánat a hasonlatért. A sok hamis Krisztus között az egy, az igazi Jézus. Mert ővele itt találkozunk. Sehol máshol. Majd egyszer találkozunk vele, amikor megjelenik dicsőségben, és meglátjuk őt, mint a mi megváltónkat, mint a világurát, aki új eget és új földet teremt, ami szerető megváltónkat. Addig ragaszkodjunk foggal és körömmel, hitünk minden kis porcikájával ahhoz, ami itt megíratott róla. Majd innen folytatjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ígében kijelentetted magad. A Bibliából igazán megismerhetünk. Köszönjük néked, hogy az a drága bizonyságtétel csendül felénk a Szentírásból, hogy nem csak emberek írták, nem csak szemtanúk, fültanúk írták le a veled kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, a te konkrét szavaidat, tanításaidat. Nem csak emberek, hanem a te szent lelked ihlette őket. És amit írtak, az a lélek által, az igazi lélek által ihletett igazság beszéde. Teljes fedésben áll a valósággal. És köszönjük néked, hogy amikor olvassuk az ígét, kérhetjük a te lelkedet, hogy segítsen megérteni nekünk az ígét, és helyesen értelmezni, és abból megismerni téged, Jézusunk, az egyetlen igaz Jézust, aki a mi egyetlen megváltónk, az egyetlen üdvözítője az egész emberiségnek, akiben ha nem hiszünk, akit ha elvetünk, akkor végünk van örökre. Segíts bennünket, hogy megismerjünk, higgyünk és kövessünk téged, és ragaszkodjunk ahhoz a képhez, amit a Bibliában jónak láttál magadról nekünk odaadni. Segíts, Urunk, bennünket, hogy egyre inkább a te híveid, elkötelezett követőid, gyermekeid lehessünk mindnyájan. Köszönjük néked a figyelmeztetéseket, a jelzéseket. Köszönjük néked, hogy ezek a konkrét események és dolgok, a hamis Krisztusok személye, az elképzelt hamis Krisztusok, a látomásokban megjelenő hamis Krisztusok, mindezek, amiket mi látunk és hallunk és tapasztalunk, ezek aláhúzzák, hogy a 2000 évvel ezelőtt mondott szavaid igazak, pontosan úgy van minden ma, ahogy akkor elmondtad. Köszönjük néked, hogy oda jöhetünk hozzád, és bízhatunk benned, és rád bízhatjuk a szívünket, az életünket. Valljuk, hogy kereszted és véred által az egyetlen üdvözítő vagy. Meghalt és feltámadott Urunk. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, mint Istent, mint Isten fiát. Köszönjük, hogy hódolhatunk neked, és köszönjük, hogy a te hírnökeid lehetünk egy hamis Krisztusoktól hemzsegő világba. Segíts bizonyságot tenni rólad az otthonunkba, a Bibliáról, a Bibliában lévő Jézusunkról. Segíts a munkahelyen, segíts ott, ahol vagyunk, vállalni téged, és felmutatni téged, mint igaz Krisztust. Köszönjük néked, hogy erre hívtál, és erre küldöttél el minket ebbe a világba. Kérünk téged most, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg azokat, akik elmentek pihenni, és akik idejönnek közénk, őket is áld meg. Kérünk téged arra, hogy légy az angol testvéreinkkel, akik itt szolgáltak közöttünk az elmúlt héten. Köszönjük néked az ő itten végzett szolgálatukat. Kérünk, hogy áld meg hazaútjukat, otthoni életüket, családjaikat. Könyörülj meg és áld meg a gyerekeink szívébe is mindazt a jót, amit hallhattak. Imádkozunk hozzád a beteg testvéreinkért, a kórházakban vagy otthon szenvedőkért és családtagjaikért, hogy légy vigasztalójuk, légy megerősítőjük. Imádkozunk azokért, akik amúgy is nehéz helyzetbe jutottak az életük útján, anyagilag, gazdaságilag vagy más egyéb körülmények folytán. Kérünk téged, hogy erősítsd és bátorítsd az ő szívüket is. Adjál nekik megoldásokat, kiutat, ha lehetséges, a szorult helyzetből. Kérünk téged arra, hogy karold föl a mi népünket, és vonn magadhoz sokféle nehézség, szenvedés által minnyájunk szívét és lelkét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Kérdetem azt, hogy a jövő héten a Biblia óránk lesz az egyetlen nyári alkalom, ami most már működni fog még. Erre hívunk kedden mindenkit szeretettel. Ifjúsági órák és egyéb alkalmaink most szünetelnek, illetve hát ilyen önkéntes alapon kerülnek megtartásra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a múlt héten végigment az angol táborunk, ott itt volt egy 24-25 gyerek naponta, és itt szolgáltak az angliai fiatalok, és a magyar fiatalok is együtt, és hisszük, hogy minden jó volt, és szép volt, és nagyon szeretném megköszönni a testvéreknek, akik hozták ide az ételt, az italt, és akik itt voltak napról napra, felnőttek is, hogy kiszolgáló háttér személyzetként állják a sarat, és segítsék ezt az egész hetet. Jó volt együtt lenni, szolgálni. Hiszük, hogy az Isten megdicsőíthette magát. Kívánjuk az angol testvéreinknek az Úr gazdag áldását, és örömét és békességét. Végül testvéreknek hirdetem újra azt, hogy adományokat elfogadunk a jövő vasárnap istentisztelet után induló vártábor, ifjúsági gyerektáborunk résztvevői részére, ha valaki akár anyagilag, akár esetleg gyümölccsel tudja ezt támogatni, a jövő héten, hét vége felé hozza el ezt az adományt, mert aztán szállításra kerül a dolog, és időbe ide kellene, hogy érkezzenek a dolgok. Tehát úgy adományokat, pénzadományt, mint gyümölcsadományt elfogadunk még a gyerektáborunkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 295-ös éneket énekeljük befejezésül. 295, utána majd a nemzeti imádságunkat énekeljük, a himnuszunkat. De a 295. énekünket mindkét versével énekeljük. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Oh. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!